A Honvéd Akadémia egykori alapító parancsnoka és tanára, Király Béla nyugállományú vezérezredes, fél évszázad elteltével is otthonosan mozog a régi épületek között. 5000 kötetes könyvgyűjteményét is ezek a falak őrzik 1998 óta, amikor könyvtárát az egyetemnek ajándékozta.
A 33 év alatt, amit Amerikába töltöttem, ami akkor 6 történelemből, vagy 6 tudomány tárgyából megjelent, az itt van. Mert azt vagy elküldte nekem a nyomda, fölhívva a figyelmemet, hogy használjam az óráimban, vagy magam vettem meg. Ezt én használtam 33 éven keresztül. Hát amikor hazajöttem, arra gondoltam, hogy már annyi időt nem fog tudni a könyvekkel tölteni, mint előbb. Nem akartam, hogy a könyvek használatlanul maradjanak.
Az emigrációs évek alatt az Egyesült Államok több egyetemén tanított, és évekig küzdött azért, hogy az 56-os forradalom ügye, a magyar kérdés napirenden maradjon a nagy nemzetközi fórumokon. Nem csak megélte, de alakította is a 20. század magyar történelmét. 1912-ben éppen a Titanic elsüllyedésének napján született, és sokáig eszébe sem jutott a katonáskodás.
Gyerekkorom óta imádtam az állatokat. Állatokat tenyésztettem már középiskolás koromban, fajbaromfikat, fajnyulakat, fajgalambokat, és minden vágyam az volt, hogy állatorvos legyek. Ez nem sikerült.
Némi atyai ráhatásra kezdte meg tanulmányait a Ludovika Akadémián, ahol a szervezés annyira fölkeltette az érdeklődését, hogy végérvényesen elkötelezte magát a 6 tudománynak.
4 év múlva jelentkeztem a vezérkariskolába. Ott de is fölvettek, ott is nehéz fölvétel vizsgán kellett átmenni, és fölvettek, ott már első lettem az egész osztályban, úgyhogy kiválóan végeztem, úgyhogy onnan én már mindig, mint a legfiatalabb vezérkari tiszt, és nagyon magas beosztásokat kaptam.
A második világháborúban a keleti fronton teljesített szolgálatot. 1945-ben dandárt szervezett Kőszeg védelmére, majd átállt a szovjetekhez. Hadifogságba került, ahonnan megszökött, és azonnal jelentkezett az újjászerveződő honvédségbe.
Akkor én már hivatásos tiszt voltam, akkor már szívvel, lélekkel az voltam, és tényleg segíteni akartam, és az, hogy egy lerombolt hazából, bárhol honvédséget újra építeni, hát azt én egy nemes kihívásnak és missziónak tekintettem. Úgy, amint kineveztek az első hadosztály vezérkari főnökének, pápára, azonnal örömmel mentem oda, és úgy dolgoztam, ahogy csak lehetett.
1951 tavaszán ő vezényelte le az április 4-i díszszemlét, augusztusban koholtvádak alapján letartóztatták. Előbb halálra, később életfogytig tartó börtönbüntetése ítélték. 1956. szeptemberében szabadult. A forradalom első napjait kórházban töltötte.
Én szenvedve ott voltam az asztalon, a szívem majd megszakadt, hogy ilyen dologból én most kimaradok. 30-án jön be egy kis csoport, pont az ágyam szélén ül a Sárközi Márta, aki lőtek, nem lőtek, minden nap meglátogatott a kórházba. Olyan jó barátok voltak. Volt közöttük egy olyan, aki velem volt a börtönben, és szabadult. És azok az, hogy a Béla bátyám, a Deák téren van egy szabadságos nagy gyűlés, értet küldtek. A Deák téren egy nagy gyűlés volt, elsősorban a budapesti nagyobb szabadságharcos védelmi gócok, a Szénatér, a Korvin köz, a, mit tudom én, a Móri Zsigmond körtér és így tovább, azok gyülekeztek. Több kisebb apró megbeszélni való, de egy volt a fő törekvés. Érezték, hogy győzött a forradalom, a srácok győztek, központi vezetés nélkül, én úgy szoktam mondani, hogy nem egy személy vagy egy szervezet vezette ezeket a harcoló szabadságharcokat, hanem egy eszmeparancsnok volt fölött. Igen ám, de most, mikor megvolt a győzelem, nem tudtak mit csinálni vele. Így volt például az a borzasztó vérengés 30-án a Köszág téren, meg előtte 25-én a Kossuth téren. Ha lett volna központi vezetés ott valahogy, mint ahogy később mi közben is léptünk ilyen esetekben, érezték, hogy központi vezetés nélkül nem lesz itt konszolidáció. Egy központi vezetés kell. Hát erre azt mondom, alakítsunk meg egy szervezetet, amelyik ezeket a szerveket létrehozza, a központi vezetést létrehozza. Én megfogalmazok egy határozatot, azzal, hogy ennek csak akkor van értelme, ha itt elfogadjátok, és utána elviszük Nagy Imréhöz, hogy Nagy Imre is hagyja jóvá, mert itten most egy nemzetősnek egy a missziója, konszolidálja a helyzetet, hogy Nagy Imre dolgozhassék, hogy a kormány végrehajtassa a programját. Ezt elfogadták, erre kimentem 15-20 percre, megfogalmaztam egy szöveget, visszajöttem, szóra-szóra elfogadták. Erre egy csoporttal kihallgatást kértünk, Nagy Imre mindjárt fogadott minket. Na, így kerültem én egyszerre a forradalom kellős közepébe. Ehhez jött még három másik hivatal, onnan a Nagy Imre azt kérte, hogy menjek át, mert ugyanakkor, amikor őt vele ott referáltam, volt a Honvédelmi Minisztériumban egy alakulógyűlés, hogy a honvédségnek, a néphadseregnek szervezzék meg a központi forradalmi tanácsát. Az is megszerveződött, és annak is az elnöke lettem. Akkor 31-én, azaz másnap a Nagy Imre kinevezett Budapest katonai parancsnokává, és végül megalakult a Nemzetiség Főparancsnokság, a főparancsnok is én lettem. Tehát négy kulcspozícióban dolgoztam egy dologért, azért, hogy a Nagy Imre kormányának a működéséhez a belső béke, a konszolidáció megszülessék. Tudja, honnan alakítottam meg a törzsemet? Fölhívtam a Zrínyi Akadémiát, akkor már Zrínyi Miklós Akadémia volt. Ott egy volt tanár, aki még az én hoztam oda 51-ben. Mondtam neki, te, egy törzset alakítunk. Olyan ember jöjjön, aki szívvel, lélekkel az ügyben van. Ennyi, ilyenkül. 2 órán belül ott voltak. A Zrínyi Katonai Akadémia tisztikara képezte a Nemzetiség Főparancsnok törzsét. Nagyon egyszerű volt, egy telefonon múlott, tudtam, kiket kellett hívni. És olyan emberek jöttek oda, akik tisztességesen, becsületesen, hivatásos katonák létére szolgálták az ügyet, és szerveztek abban, hogy 24 órán belül már járőrök jártak éjszaka minden kerületben.
2 napon belül kidolgozzák Budapest védelmi tervét, kiépítetik a híradórendszert, ő pedig folyamatosan tájékoztatja Nagy Imrét. A szovjet csapatok támadása után helyzetük egyre reménytelenebbé válik. A Nemzetőrség főparancsnoksága kénytelen elhagyni a fővárost.
Pápa magasságába értünk a Bakonyban. Amikor, hát rádiónk volt, sok rádiónk volt. Hát már nem volt más, csak Kádár Pesten uralkodott. Ez már jó április, november másik fele volt. És akkor összehívtam a törzset, és azt mondom, kedves barátaim, ezt a háborút elvesztettük. Nagy Imréről még mindig nem tudtunk. A Kádár, hogy uralta az országot a szovjet szívességéből, az biztos volt. Ezt elvesztettük. Én Ausztriába megyek el. Én ezennel feloszlatom a nemzetőrséget. Aki akar marad, ettől kezdve nincs nemzetőrség, főparancsnokság. Hát erre egy-két felszólás volt, hogy Béla bátyám elismerik, de mi veled megyünk tovább. Tehát onnantól kezdve, pápa magasságától kezdve már nem mint nemzetőrség, hanem mint fegyveres menekültek. Értük el Jákot, Ják mellett mentünk át a határon, és Ausztriába tettük le a fegyvert, nem a szovjet előtt.
Innen rövid időn belül kijutott az Egyesült Államokba, ahol kutatással és kelet-közép-európai történelemkönyvek kiadásával is foglalkozott. 1989-ben hazatelepült, azóta könyvet ír, előadást tart és őrzi a forradalom eszméjét.
Föl vagyok háborodva, amikor valaki bukott forradalomról beszél. Egy pár hónappal ezelőtt fölhívtam a BBC-t Londonba, hogy pont egy barátom bukott forradalomról beszél, és kikértem magamnak, és hogy a Béla bátyám ki fogom javítani, és ki is javították. A forradalom győztes volt. A forradalom az belpolitikai ügy. Ha az belpolitikai marad, akkor győztes maradt volna, és 50 évvel ezelőtt, 48 évvel ezelőtt már Európa tagjai lettünk volna. A forradalmat, ezt a képét nekem nem tudja senki megváltozni, mert az a tény, hogy 16 szovjet hadosztály, 2000 nem tudom hány száz tanknak nem tudta ellenállni, és az vérbe tiporta a győzelmes forradalmat, ez is egy történelmi tény. De a forradalom győzelme az első szeget verte a bolsevista rendszer koporsójában Magyarországon is, és a szovjet, és a világban is. Ez nekem a forradalom. Most ehhez csatlakozik a 89-90, és megint a gondviselésnek igazán nagy kegyének tekintem, hogy abban is részt vehettem, mint törvényhozó, amikor most már egy megegyezéses forradalom ültette törvénybe azt, amit 56-ban az utcán szereztünk meg. A kettő között szerves összefüggés van. Az, hogy máma az Európai Uniónak tisztelt tagjai vagyunk, 56 nélkül, vagy nem történt volna meg, vagy egész máskor és más körülmények között történt volna meg. Boldog vagyok, még akkor is, hogy tragikus esemény volt, hogy a forradalomban részt vettem.